Barabás Gyula, Domádi Jegenyék. Első rész. Bevezető. Éppen egy kalap almával mentem akkor haza, a kollégium kertjéből loptam. Ez a szomszédban volt, a Térmeg utcában. Amikor Izsó dédanyám meglátott, botját rám emelte, és ijesztett. Hogyha még egyszer oda megyek almát lopni, megfognak a bójai kísértetek. Kérdezni akkor nem mertem tőle, kik és milyenek a bójai kísértetek, de apámtól megkérdeztem. Ő éppen egy feszületen dolgozott, és azt mondta, hagyjak neki békét, mert belém vágja a vésőt. Szerencsére Krisztus elkészült, és mikor apám vitte haza minoritákhoz, megengedte, hogy én is vele menjek. Apám szép, süket fejével szomorú ember volt, tehát azért, mert mi gyermekek sokan voltunk, és így igen értett a feszülethez. De én vidám voltam, amilyen víg tud lenni 8 esztendős gyerek, dúsgyümölcsű nyárvégi kertek között. Amikor a minoritáknál apám elszámolt a feszülettel, a házfőnöknek, és megitta ajándékborát, én a kertbe fiatal papot unszoltam, hogy beszéljen bójaiékról. Mónainak hívták a papot, és hiszem, hogy azóta sem mondott olyan beszédet, mint akkor nekem. Ott, a nyári kertben, amely szomszédos volt a bójai házzal, pedig Mónai azóta nagy pap lett, most rendfőnök Aradon. Aztán jártam a bójai házban is. Dombi Szabó lakott akkor benne, aki ünneplő nadrágot vart nekem egyszer. De ő nem tudott semmit mondani a bójaiékról. Én azonban ma is emlékszem a borulatos, birkaszagú keskeny szobára, amelyben bójai farkas élt és meghalt. A házat lebontották. Én is elkerültem messzi utakra Marosvásárhelyről. Birkóztam is közben sok mindennel, de a két bójai gyakran elém állt kísértően. Sok mindenen túl egyszer csak leültem, hogy megírjam őket. Igazul-e? Én hiszem, ilyenek voltak. 1935 nyara. Első fejezet. Keresik kegyelmedet. Megrezzent. Orrendi állott mellette a zenemester. Nem is vette észre, amikor Orrendi kinyitotta az erkély ajtót, annyira elmerülten állott. A csillagokat nézem, felelte bójai farkas zavartan. Ne haragudjék, hogy zavarom, de úgy eltűnt hirtelen, és hallgattak. Igen, nézi a csillagokat, kegyelmednek valóban van mit nézni rajta, mert érti őket. Igen. Bójai farkas értette a csillagokat, de most nem azokat tanulmányozta. Homlokát az erkélyrácsához szorítva, a semmit nézte. Ki keres? Kérdezte bójai hirtelen. Különösen Zeig bárónő érdeklődött, de a többiek is mind, az urak is. Azt akarják, hogy hegedűjek, szólott bójai, és némi gúny érzett ki hangjából. Nem csak azért, de tudja, hogy én is mennyire örvendenék, ha hallom a játékát, válaszolta Orrendi, és rajongó elismerés érzett ki a hangjából. Bójai nem felelt, most a Jupitert nézte. Széles vállának kissé jobbra billenésével, hátravetett fejjel. Az ő csillagát. Az erkélyre kiszűrődött a violahegedű édeskés búgása, a spinét pipiskedő, féling, fémes pattingatása, majd belezuhant egy recsegő férfi kacagás, boros, teli harsogással. A kamarás úrnak jó kedve van, mondta halkan Orrendi. Bójai hirtelen megfordult. Miért van jó kedve? Kérdezte indokolatlan izgalommal. A gádorosi bor jó, válaszolta Orrendi. És Harrach gróf? Gazdag? Gazdag, felelte Bolyai. A kamarás úr Harrach grófhoz akarja adni feleségül Clariszt. Pedig? Clarisz engem szeret. Érti, Orrendi? Engem! Amint ezt mondta Bolyai, kis fehér öklével mellére ütött, hogy a mente gombjai megvillantak, és kardja is megcsörrent. Nézze, nem kegyelmethez való ő, mondta Orrendi hevesen, és kérlelően megfogta Bolyai kezét. Engem szeret! Az lehet, de megkérdeztem tőle. Ő mondta. Orrendi arca megvonaglott, aztán így folytatta. Tudja, hogy jó barátja vagyok kegyelmednek, hiszem, hogy nem kételkedik ebben, és én mondom, öreg barátja, hagyja ezt, kérem, hagyja. Miért? Nézze, mi nem tartozunk közéjük. Mi itt alkalmazottak vagyunk. Kegyelmet nemes ember ugyan, már nagy hírű, és ilyen fiatalon is, és tudom, milyen nagy ember a tudományával, de ugye mégiscsak járandóságot kap azért, hogy Clarisz öccsét tanítja. Itt hirtelen megállott Orrendi, Bolyai ránézett kérdőn, de a zenemester folytatta. Miért? A bolyaiék régebbi család, mint a keményék. Kiállok velük a rangban, tudományom van olyan rangos, mint a kamarás úr főispáni méltósága. Ezt már nem mondta hevesen Bolyai Farkas, inkább tűnődve. Aztán hirtelen mozdulattal a terembe nyíló ajtó felé indult. Orrendi megfogta a karját. Várjon még, mondta neki. A kamarás úrral akarok beszélni, most mindjárt. Ne tegye ezt, kérlelte Orrendi. Tisztán akarok látni. Ó, ezek között sosem lehet. Az ember nem tud eligazodni rajtuk, csak ők egymás között. Mások, mint mi. Én sokat figyeltem őket. Valami fal veszi minnyájukat körül, amit nem látunk, de valóság azért. Bolyai figyelve hallgatta Orrendit, aztán így szólt. Fal! Át lehet rajta ugrani. Bolyai palota nincs, jegyezte meg Orrendi szeliden. Nincs! Volt, de nincs, válaszolta Bolyai. Látja, ez az, Bólya. Hallom, kicsi, a kemény palota nagy, a birtok is, és a Harrachvár még nagyobb. Igaz, Bólya, kicsi. Csak 10 jobbágy. De mindegy, ha Clarisz vállalja. Nem lehet. Szembe találja magát velük. Ők meg velem. Kegyelmet kardja pompás, láttam vívni, de egy szál acél nem elég egész Erdély ellen. Miért egész Erdély? Kérdezte Bolyai. Ők Erdély. Azok, akik ott bent együtt vannak, a telekiek, kemények, zejkek, toldalagiak, betlenek, a férfiak, öregasszonyok is, akik nincsenek itt, de hozzájuk tartoznak életre, halálra, a szolgahad, ispánok, kulcsárok, mind-mind kegyermedre rohannának és széttépnék. Harrach gróf idegen, német, válaszolta Bolyai. De ő is közéjük tartozik. Nagyanyja Szent Györgyi lány. Higgy el, Bolya messzibb van innen, sokkal messzibb, mint a Regensburgi vár. Szóval én kisebb rendű ember vagyok, mint ők? Kérdezte Bolyai. A világért sem külön, mint ők együtt. De egy palota kellene hozzá itt Kolozsvárt. Olyan, mint ez, és Bolyával legalább 200 jobbágy. Elsuttogva mondta, folytottan. Egészen Bolyaihoz hajolva, mintha nagy titkot közölne vele. Okos emberkend, arrendi uram. Művész vagyok, és nem is az utolsó fajtából, látja. Szeretnek itt, mondhatnám, dédelgetnek, de higgye el, néha úgy szeretnék elrepülni csellommal a kezembe, ismeretlenbe. Hiába. Nem tudok. Ide köt valami. Nem szerelem, már öreg vagyok ahhoz. De van itt valami káprázat, vagy mi, ami ide köt. A levegő, az erdő, vagy a bor. Nem tudnám megmondani csak azt, hogy maradni kell. Holott érzem megalázottságom. Orondi heves mozdulattal hirtelen átölelte Bolyai farkast, hangja remegő volt, felindult. Állt a két férfi az erkélyen, fölöttük szikráztak a csillagok. Monostor felől könnyű szél motozott, magával hozta jó szagú kertek hűs éjszakai illatát. Visszamegyek Göttingába, ne féljen. Engem nem fog meg az igézetük, szólott Bolyai, de már lecsillapodott. Egy nő lépett ki az erkélyre. Nehéz, ibolya bársony ruhából áradt a jó szag. Bolyai annyira belekönyökölt az éjszakába, hogy csak akkor vette észre az asszonyt, mikor az a vállára tette a kezét. Hiába szökött meg, mondta az asszony. Aztán megfogta Bolyait, és bevitte a terembe. Eszteleki Eliz grófnő volt, özvegyasszony. Miért keresi kint a csillagokat, amikor van itt elég? Mondta a széles zömök Teleki László Bolyainak, amint belépett a táncterembe. Aztán nyájas, apai szeretettel karonfogta Bolyait, és vezette a nők csoportja felé. Amint lépkedtek egymás mellett a viaszgyertyák, az illat, bor és asszonyi testek forró párájában úszva, Bolyai oldalról kutatva nézte Teleki László sötétbarna duzzadt arcát. Bele a szemébe. Ott kereste azt a falat, amiről az elébb szólott Orrondi. De nem látott mást a kerek arcból, mint az apró szemek nyájas csillogását, amelynek tüzét már alaposan felgyújtotta a nehéz, gárdosi bor. Bolyai megállt a nők csoportja előtt, hajlongott, sorba bókokat mondott, franciául, németül, kinek ahogyan illett, egyiknek olaszul, egy karosszékben ülő fehérhajú sovány dámának, aki valósággal beleveszett sápot csipkéibe, latinul bókolt. Szeretném, ha hegedülne, szólalt meg mellette egy férfi. Ez a férfi Báró Kemény Simon volt. Fanyar bronzarccal. Clarisse apja. Apja legjobb barátjának, aki hagyta, hogy Göttingában egy esztendeig garas nélkül nyomorogjon, és gyalog térjen onnan haza Bécsből, mint egy ráchajós evezőse egész Pestig, ott pedig a Vörösökör fogadóba 6 hétig halál felé úszó súlyos betegen. Gazdája. Parancsára, válaszolt Bolyai alázattal. Kemény Simon szeme megvillant gyanakodva. Tudta, hogy Bólyai nem ilyen alázatos, és érezte, hogy a mély bók mögött lappang valami. Hirtelen eszébe jutott az is, hogy Bólyai farkast ott hagyta Göttingába, nem váltotta ki, holott fia mennyire kérlelte erre. Nem parancsolás, csupán a dámák kérését tolmácsolom, válaszolta kemény Simon hűvös mentegetőzéssel. A dámák valóban kérlelni kezdték Bólyait. A kicsi zejklány almarcú gömbölyű már hozta is Bólyai hegedűjét, amelyet Orrendi kezéből kivetett, és előre szaladt vele kislányos bókkal átnyújtva Bólyainak. Amint kezébe érezte a hegedűt, önkéntelen mozdulattal pattintotta meg a húrokat. A teremben csend lett.
Én kísérem,
mondta Teleki Elíz grófnő, és leült a spinéthez. Orrendi észrevette, hogy amint Bólyai előre szegzett fejjel szétnéz a teremben, szájának bal széle hirtelen fölfelé görbül. Gyorsan oda sietett, mert attól tartott, hogy Bólyai hirtelen támad fölindulásától odavágja hegedűjét. Igen, Bólyai észrevett valamit. Sejti, hogy mit. Hogy Clarisse Harrach gróf mellett áll. Odalépett Bólyaihoz, és némán, könyörgő szemmel ránézett. Bólyai abban a pillanatban alig észrevehető mosolyjal hátravetette fejét, és állához emelte hegedűjét. Vad lendülettel hirtelen rájtette a vonót a hegedűre. Szinte beledöfte a hegedű két húrja fölsikoltott fájdalmasan, mintha messzi valaki fuldokolna a szamosban. Egy fiatal lány küszködve az örvénnyel segítségért kiáltana. A húr tompa pattanása vetett véget a sikolynak. Ez háromszor megismétlődött. Aztán a vonó lassú méltósággal most már megszelidülten sétálni kezdett, és széles hömpögő hangok áradtak szét a teremben. Bánatos nóta szállt föl. Olyan hangulatot ébresztett, mintha őszvégi alkonyban csöndesen szemerkélő esőben valaki bandukolna hosszú jegenye soron végig, amely ismeretlen falunak visz. Megáll a vándor. Tűnődve a jegenye sor végén int feléje, egy kocsma cégél. Belép oda. Moccanás sem hallatszik a teremben. Mozdulatlanul hallgatják Bólyai hegedű játékát, amelyhez féling, tétovázással csatlakozik Telekin és pinétezése, mint halk sarkantyú pengés. Gyorsul a dal. Bólyai tágra nyílt szeme tüzeket villant, mint téli hajnalokon a disznóperzselők lángja, összehúzott szája, dacba merevülten könyököl a hegedű fájára. Fehér ujjai, mint apró kígyók vonaglanak a húrokon. Aztán váratlanul, heves húrpattintással elhallgat a dal, és Bólyai szeme lassú mozdulattal körbesétálja a termet. Ott áll kemény Clarisse. Mellette nagy szőke férfi, ulánus tiszti ruhában, zsemje színű rövid hajjal, kampós orral, magas lakcsizmájának villanó fényével. Mereven és magasan, mintha német szobrász faragta volna jávorfából. Harrach gróf. Most egy olasz dalt, hajol Bólyai felé a spinét mellől Teleki grófnő kérlelő hangon. Bólyai nem felel, hátra sem fordul, mintha nem hallotta volna. Csak néz oda, ahol kemény Clarisse és Harrach állnak. Bólyai leereszti a hegedűt, keze alig észrevehetően rándul egyet, mire Orrendi nyomban odalép és kiveszi a kezéből a hegedűt. Bolyai szónélkül meghajtja magát a fölhangzó tapsokra, majd darabig tétovázva nézi a padlót, mintha lejtett volna valamit. Aztán megindul kifelé. Kínosan lassú léptekkel, mindig a padlót nézve. Gyönyörűen hegedül, szólalt meg Kemény Simon. Nagy művész, feleli Orrendi alázatosan kezébe tartva Bolyai hegedűjét. Ezt a dalt nem ismertem, nem hallottam soha. Ki a szerzője? Kérdi Orrendi Teleki Elíz grófnő. Sem ismerem. Mindjárt megkérdem tőle, válaszolja Orrendi, és gyors léptekkel megindul Bolyai után. Az előcsarnokban éri utol, éppen veszi köpenyét. Hova megy mostan? Kérdezi Orrendi aggodalmasan. Feredni, felelt Bolyai komoran. Hová? Kérdi Orrendi elképedve. A Szamoshoz. Melegem van, válaszolta Bolyai. Mosolyog, hangja is csendes, de Orrendi tudja, hogy milyen mosoly ez. Vigyázzon kegyelmed magára, suttogja Orrendi. Amint állnak az előcsarnokban, két hajdú óriási fedrekben bort hoz föl a pincéből. Halt! Kiáltja Bolyai. Aztán az egyik hajdú kezéből kiveszi az edényt, és szájához emeli. Issza a bort, nagy kortyolásokkal. Jó uram, ez asszú, mondja a hajdú aggodalmasan. Grófoknak való ital, feleli Bolyai gúnyosan. Aztán kilép az éjszakába. Orrendi áll még kezében Bolyai hegedűjével, és nézi a kaput hosszan. Aztán megfordul, és megy vissza a terembe. A lépcső fordulójánál elébe áll egy nő, csak akkor riad fel Orrendi, mikor az megszólítja. Hová ment Bolyai? Kérdezi a nő türelmetlen hangon. Gondolom, levegőzni egy kicsit, feleli Orrendi Clarisnak. Darabig nézik egymást, aztán a nő megszólal halk, vontatott hangon. Valakinek vele kellett volna mennie. Miért? Kell. Küldjön utána két hajdút, és ha elérik, kísérjék őt, de úgy, hogy ne vegye észre, suttogja Clarisse. Nem okos dolog. Kell. A múltkor is mészáros legényekkel verekedett. Egyáltalán nem tudom, mi van vele mostanában. Simon mondja, hogy Göttingában soha a léggyel sem volt baja, és itt nem tudom, mi ütött bele. Ez az izétől van, grófnő. Mitől? Na, a fiatalság viharzik, feleli Orrendi kitérően. Maga jó barátja, maga tudja, hogy mitől. Orrendi ránéz a grófnőre, némán összenéznek pár pillanatig. Aztán a grófnő hirtelen mozdulattal felkapja ruhája úszáját, és fölsiet a lépcsőn. Most már ő is tudta, hogy mi van Bolyai farkassal. A két hajdú rövidesen visszatér és közölte Orrendivel, hogy Bolyait nem látták sehol, pedig még a Szamosmendi csapszékekbe is benéztek. Mondja meg neki, hogy én nem tehetek semmiről, válaszolta a grófnő némi küszködés után. Én elhallgatott. Orrendi néma meghajlással vette ezt tudomásul. Hajnal volt már a főtér felől, nehéz bivaly szekerek nyikorogtak a kövezeten a vásártér felé, amikor föltűnt Bolyai. Jött nagyon egyenesen, hátra szegett fejjel, Orrendi várta a kert felüli kis kapunál, még nem feküdt le. Uram, feküdjék le gyorsan, tudja, hogy délelőtt Borsos professzor úr jön ide, éppen a maga kedvéért, fogadta Orrendi.
Szóval üvegfal, mi? Mi pedig porpolgárok vagyunk. Kenyérkereset, ugye? Nem rang, csak szolgaság.
Hamuszínű volt Bolyai arca. Fekete hullámos haja most csapzott, nagy szeme fátyoltól üvegesen, és törköly pálinka szagot lehelt. Nem csinált megint valami bajt? kérdezte Orrendi aggodalmasan.
Sőt, igen okos és víg volt az éjszakám. Venkő sebészmesterrel voltam együtt a fekete furujában, magamhoz illő polgárokkal.
Akkor jó. Benkő uram csendes ember. Nem izgága, és akármennyit iszik, nem részek soha, felelte Orrendi megnyugodva.
Magamhoz illővel voltam, és hogy értelme legyen, megkértem a leánya kezét.
Rekettes kacagással fejezte be Bólyai a mondatot. Orrendi riadtan nézett rá. Ez csak borközi dolog, ugye? Játék.
Tökéletes valóság ez. Benkő Zsuzsanna játszik úgy, mint Tegleki Elis grófné, és a szeme neki is kék,
válaszolta akadozó pajzánsággal Bólyai. Orrendi nem tudta, hogy mindebből mi a valóság. Jól ismerte Bólyai fantáziáját, és lehet, hogy ez gyújtotta föl az ital. Lehet, hogy kitalálás az egész.
Megmondta Benkő egyenesen, hogy a lánya úgy szeret engem, hogy tökéletesen. Háza, pénze, földje, szép polgárnak túllontúl illendő is. Nemes ember is ő, kinek mi kifogása ellene?
Kérdezte Bólyai kihívóan. Én rosszat ebbe az ügybe nem szólhatnék, csak azt kéne tudni, megfontolt érzésből van mindez, válaszolta Orrendi óvatosan.
Olyan megfontolt, mint a pinty, de legalább olyan, mintha megfontoltatott Harrach gróf.
A gondviselés, aki adta kegyelmet nagy eszét fejbe, megóvja tán a rossz utak botlásaitól.
Hogy is mondta, hogy egész erdélyi kamarások és főispánok, grófok is bár, jól mondta, a kulcsárok is, ugye, az ispánok, nagy jószagú cifra banda, de mit tudják ők, hogy hol van Jupiter és a többi csillagok?
Ezt földultan lendülettel mondta Bólyai kezének hadonászó gesztusaival.
Kegyelmet tudja, hol van a Jupiter?
Azt nem tudom. Hát nem foglalkoztam vele, csak egyszer mutatta. Szép fényes csillag. Tetszik nekem, de nem értek hozzá.
Pedig az egy bolygó, aztán a többiek, a Vénusz, a Szaturnusz, és mind-mind. Tudja, hogy a Föld milyen kicsi porszem hozzájuk. Hát még Erdély. Hát még ők itt.
Igen. Kicsik vagyunk. Végtelen hatalmassága előtt.
Én pedig oda akarok menni a csillagok közé. És oda el tudok menni egyedül is, még Benkő Zsuzsannával is. Innen pedig megyek most mindjárt.
Most már akadozva beszélt Bólyai, és kardjával csapkodott hevesen maga körül, mintha patkány csapatot akarna szétzavarni. Orrendi szerintem megfogta a karját, és húzta befelé. Bólyai megállott, és egész más hangon, mutató ujját fölnyújtva azt mondta.
Benkő Zsuzsannával szeptember 28-án lakodalmam lesz. Ezért akkor, mert ezen a napon ismertem meg a Jupitert.
Többet nem szólott. Ruhástól végigdült szobája medvebőr pamlagán, és abban a pillanatban mély horkolással elaludt.